Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 78. Zsoltár első versét énekeljük. A 78. Zsoltár első verse így kezdődik: Hallgass én népem az én törvényemre. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és a 378. énekünk első négy versét énekeljük. A 378. ének első négy versét: Adjunk hálát minnyájan az Atya Úristennek. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Nehémiás könyve 13. fejezetének első 22 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, leülve hallgassátok meg. A Nehémiás könyve 13. részének első 22 verséből így szól a mi Urunk igéje. Az egyik napon olvastak Mózes könyvéből a nép előtt, és azt találták benne megírva, hogy az ammóniak és a moábiak sohasem tartozhatnak az Isten gyülekedetéhez, mert nem mentek Izrael fiai elé kenyérrel és vízzel, hanem fölbérelték ellenük Bálámot, hogy átkozza meg őket, de Istenünk áldásra fordította az átkot. Amikor meghallották ezt a törvényt, kizártak Izraelből minden keverék népet. Ezt megelőzően Eljásib pap, Istenünk háza kamráinak a gondnoka, rokonságba került Tóbiával, és berendezett neki egy nagy kamrát, bár ott azelőtt az adományokat, a tömjént és az edényeket, meg a lévitáknak, az énekeseknek és a kapu őröknek rendelt gabona, must és olaj tizedét, és a papoknak felajánlott ajándékokat szokták tartani. Amikor mindez történt, nem voltam Jeruzsálemben, mert Artaksasztának, Babilónia királyának a 32. évében a királyhoz mentem. Bizonyos idő múlva szabadságot kértem a királytól. Mihelyt megérkeztem Jeruzsálembe, észrevettem, milyen helytelen dolgot tett Eljásib Tóbiá érdekében, amikor egy kamrát rendezett be neki az Isten háza udvarában. Ezt én igen rossznak tartottam, ezért kidobattam a kamrából minden holmit, ami a Tóbiá házából való volt. Azután megparancsoltam, hogy tisztítsák meg a kamrát, és visszahordattam oda az Isten házához tartozó edényeket, adományokat és tömjént. Megtudtam azt is, hogy a lévitáknak járó részt nem adták meg, és ezért a szolgálatra kötelezett léviták és énekesek elszögdöstek a maguk mezeire. Ezért megszittam az elüljárókat, és ezt mondtam, miért ilyen elhagyatott az Isten háza? Azután összegyűjtöttem, és helyükre állítottam őket. Az egész Júda pedig beszolgáltatta a raktárakba a gabonának, a musnak és az olajnak a tizedét. A raktárak felügyelőjévé kineveztem Selemjá papot, Cádók írástudót, és a léviták közül Pedáját, melléjük pedig Hánánt, Zakkur fiát, Mattanyá unokáját, mivel őket megbízhatóknak tartották. Neki kellett kiosztaniuk szolgatársaik járandóságát. Ezért emlékezz meg rólam, Istenem, és ne töröld ki könyvedből hűséges tetteimet, amelyeket Istenem házáért és az ottani teendőkért vittem véghez. Ebben az időben azt láttam Júdában, hogy a nyugalom napján szőlőt taposnak, gabonát hordanak, a szamarakra terhet raknak, és bort, szőlőt, fügét és mindenféle terhet hordanak Jeruzsálembe a nyugalom napján. Ezért figyelmeztettem őket, hogy ezen a napon ne áruljanak eleséget. Tírusziak is voltak ott, akik halat és mindenféle árut hoztak, és a nyugalom napján árusították a júdaiaknak Jeruzsálemben. Ezért megszittem a júdai nemeseket, és ezt mondtam nekik. Miért követtek el ilyen gonoszságot, hogy megszentségtelenítitek a nyugalom napját? Hiszen ugyanezt követték el őseitek, ezért hozta ránk és városunkra Istenünk ezt a sok bajt. Ti pedig még növelitek Isten haragját Izrael ellen azzal, hogy megszentségtelenítitek a nyugalom napját. Amikor a nyugalom napja előestéjén árnyék borult Jeruzsálem kapuira, megparancsoltam, hogy zárják be az ajtószárnyakat. Azt is megparancsolta, hogy ne nyissák ki azokat, amíg el nem múlt a nyugalom napja. Néhány legényemet a kapukhoz állítottam, hogy ne jusson be semmiféle teher a nyugalom napján. Ezért a kereskedők és a különféle áruk árusai egyszer-kétszer Jeruzsálemen kívül háltak. Ekkor figyelmeztettem őket, és ezt mondtam nekik, miért háltok a várfal előtt? Ha még egyszer ilyet tesztek, megbüntetlek benneteket. Attól fogva nem jöttek a nyugalom napján. Azután megparancsoltam a lévitáknak, hogy tisztítsák meg magukat, jöjjenek el és őrizzék a kapukat, hogy az emberek megszenteljék a nyugalom napját. Ezért is emlékezz meg rólam, Istenem, és légy kegyelmes hozzám nagy szereteted szerint. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, áldunk téged, hogy egybe gyűjtöttél bennünket a nyugalom napján, a neked szentelt napon ide a te házadba. Olyan jó, hogy van egy megszentelt hely, ahol együtt lehetünk, és ahol imádhatunk téged, hallgathatjuk a te igédet, szólhat hozzánk a te szabad, és mi is válaszolhatunk arra imádságban, énekben, és élő közösségünk lehet veled, akik közel jöttél hozzánk bűnös emberekhez, megváltottál minket Jézus Krisztus drága vérén, és most kész vagy megszólítani, kész vagy megtisztogatni minket, ahol eltértünk a helyes úttól, visszaigazítod lábunkat, és nem akarod, hogy tévútra térjünk. Ahogy annak idején Nehémiás korában szükség volt arra, hogy kiki visszataláljon a helyes útra, úgy állíts vissza a mi életünket is, a te igéd útmutatása szerint a helyére, hogy teljes szívvel szolgálhassunk neked, szerethessünk téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből, és szeretni tudjuk fele barátainkat is úgy, mint magunkat. Add, hogy ezen az Isten tiszteleten is megújulhassunk a veled való kapcsolatban és a hit útján. Hadd jussunk most is egy lépéssel előrébb. Vedess minket a helyes úton. Amen. Az ige hallgatására készülve a 173. énekünket énekeljük. A 173. ének így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint a Zsoltárok könyve 139. részének 23. és 24. versében. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Kedves testvérek, akik itt voltak hétről hétre a vasárnapi istentiszteletünkön, emlékezhetnek, hogy hogyan harcolta végig Nehémiás, hogy a városfal, Jeruzsálem fala elkészüljön. És a múlt vasárnap arról volt szó, amikor megünnepelték ezt, és hálát adtak Istennek, hogy megsegítette őket, megújult az egész istentiszteletük, életük, és elkötelezték magukat az Istennek való szolgálatra. Ezután Nehémiás még 12 évet volt ott Júdában, Jeruzsálemben, majd pedig visszament a királyhoz, akinek a szolgálatában állt, és úgy ment el, hogy rendet hagyott maga után. Nem csak a fal réseit javítgatta ki, hanem az Isten törvénye szerinti rendet is helyreállította. Emlékszünk rá, hogy az uzsora kamat szedését megtiltotta, vagy a lombsátor ünnep megtartását elrendelte, megtartatta, a visszásságokat leállítatta, sorban mindenben az Isten törvényéhez kezdtek igazodni. És amikor elment Nehémiás Jeruzsálemből, az történt, hogy az ott maradt júdaiak már nem olyan komolyan vették az Isten törvényét, az a szép rend, amely kialakult, elkezdett lazulni. Mert az emberek olyanok, hogyha a szívük nem teljesen az Úré, akkor a rendet addig tudják megtartani, amíg egy ember, aki erős vezetőként ott van, odafigyel és inti, figyelmezteti őket. De most, hogy Nehémiás nem volt ott, és az emberek szíve csak félig figyelt oda Istenre, hamar elfeledkeztek az Isten törvényéről, és ahogy ez lenni szokott, hogy amikor nincs ott a főnök, akkor kihasználják az, hogy mindenki a maga dolgát csinálja, amihez kedve van, úgy történt Nehémiás korában is. Eltelt ismét egy pár esztendő, és Nehémiás újra engedélyt kért a királytól, hogy Júdeába menjen, de amikor odaért, csalódnia kellett. Szomorúan látta, hogy az, amit ő ott hagyott, már rég nem úgy van. Az emberek eltértek az Isten útjától, több ponton is elfordultak az Isten törvényétől. És neki akkor nyomban intézkednie kellett, hogy mindenki visszataláljon az Istentől kijelölt útra, mert több ponton is eltértek az Isten törvényétől. Először abban, hogy figyelmen kívül hagyták az Istennek szentelt helyet. Ugyanis a templom egyik kamrájába bekerültek Tóbiá holmiai, akiről pedig tudjuk, hogy ellenezte az egész várfalépítést, akadályozta az Úr munkáját. Csak ő most rokonságba került Eljásib pappal, és ő pedig megengedte, hogy, hogy Tóbiá ott rendezkedjen be a templom egyik kamrájában. Istennek nem tetsző dolgot tettek azzal, hogy azt a helyet, ami Istennek volt szentelve, nem Istennek rendezték be, hanem egy olyan embernek, aki nem az Úr munkáját végezte. Azután figyelmen kívül hagyták az Istennek szentelt dolgokat, az adományt, amit be kellett volna hozniuk az Isten házába, a tizedet, amiből a léviták megkapták volna a részüket, és tudták volna végezni az Úr szolgálatát. Ki kellett, hogy menjenek ezek a templomi szolgák a kinti mezőkre dolgozni, hogy a megélhetésüket biztosítsák, és ennek a templomi szolgálat látta kárát. Figyelmen kívül hagyták az Istennek szentelt dolgokat. És végül figyelmen kívül hagyták az Istennek szentelt időt, nem tartották meg a nyugalom napját, hanem dolgoztak, szőlőt tapostak, gabonát hordtak, kereskedtek, és az egész életük is kárát látta ennek. Nem volt a szívük az Úré. És kedves testvérek, a Zsoltárból egy olyan mondatot olvastam, amikor a zsoltáros azt kéri, vizsgálj meg Istenem, vizsgáld meg szívemet, ismerd meg gondolataimat, és nézd meg, hogy nem járok-e téves úton, és vezess engem az örökké valóság útján. Így kell nekünk is megvizsgálnunk Isten szemével, hogy a mi életünkben minden rendben van-e ezeken a pontokon is, ahol az izraeliták, a júdaiak nem tartották meg Isten törvényét. Mi is úgy vagyunk tán, mint ahogy ők voltak, hogy ha nem volt ott, aki figyelmeztesse őket, akkor a szívük nem figyelt egészen az Úrra. Mert mi ilyenek vagyunk mindenben. Ránk is jellemző az, hogy akár a munkahelyünkön is, ha nincs ott a főnök, akkor mással töltjük az időnket, és nem végezzük el úgy a munkánkat. Vagy az iskolában, hogyha éppen dolgozati írás van, a tanár, amikor nem figyel oda, vagy éppen egy percre ki is kell mennie, akkor mindjárt elkezdenek puskázni a diákok, és úgy próbálnak jobb jegyhez jutni, hogy meg nem engedett módon. Vagy amikor a szülők nem figyelnek oda, akkor több időt töltenek számítógépedéssel a gyerekek. Vagy mondhatnék olyan példát is, amikor a közlekedésben, ha a rendőrt látjuk, és vagy észreveszük, hogy mérik a sebességünket a radarral, akkor már is igyekszünk megtartani a rendet, de ha nincs ellenőrzés, akkor megfeledkezünk a szabályokról, mert mi ilyenek vagyunk, hogy ha közvetlenül nem tapasztaljuk a következményt, akkor megengedjük magunknak azt is, amit pedig nem kellene. Hát nézzük meg ezt a három pontot a mi életünkre nézve is, az Istennek szentelt helyjel kapcsolatosan, az Istennek szentelt dolgainkkal kapcsolatosan, és az Istennek szentelt időnkre nézve. A templom az Isten háza, tudjuk ezt az eszünkkel, és tudjuk azt is, hogy a templomba, az Istennek szentelt helyre nem kerülhet semmi olyan, amit nem Isten kér és vár tőlünk. Amikor annak idején a Szent Sátort elkészítették, majd fölépült a templom is, annak az egész felszerelését, berendezését maga Isten adta parancsba, hogy hova mi kerüljön, és most abba a kamrába, amely szintén egy fenntartott hely volt az Isten számára, most idegen holmi került. Nem az adományok, nem a beszolgáltatott termény, nem a szent edények voltak most ebben a kamrában, hanem más holmi, aminek nem volt ott semmi keresnivalója. És ez elfoglalta azt a helyet, ami az adományoknak volt fenntartva. Így aztán nem kapták meg a léviták sem a bérüket, és az Isten szolgálata vallott kárt. Nehémiás mindezt egyből észrevette, és az első dolga az volt, hogy kiszórjon mindent onnan abból a kamrából, ami a Tóbiájé volt, mert csak így állhatott helyre az igaz Isten tisztelet. Ismerve a Szentírást, eszünkbe jut, ahogy Jézus ugyanígy megtisztította a templomot, amikor a pénzváltók, az árusok ott cserélték ki a portékájukat, és azt mondta, hogy az imádságházát nem tehetitek kalmárkodás házává, rablók barlangjává. Ez ismétlődött meg azután a történelem folyamán, amikor a templomokat meg kellett tisztítani. A reformátorok is kitettek minden olyat a templomból, ami eltereli a figyelmet az igaz Isten tiszteletről. Amikor a képek és szobrok előtt már leborultak és imádták azokat, nincs ezeknek a képeknek, szobroknak helye itt a templomban, mert mi egyedül Isten előtt borulunk le, csak Jézus Krisztus közbenjárását kérhetjük. És kedves esvirek, ma sem lehet akármit behozni a templomba, az Isten házába, és ez itt nem csak a felszerelési tárgyakra gondolok, hanem ami itt elhangzik, az sem mindegy, hogy Istentől való-e, vagy valami más. Nem véletlen, hogy azt is leállítottuk, hogy amikor egy-egy szép hangverseny, zenés állított van, hogy felzúgjon a taps, mert a taps azoknak az embereknek szólt, akik itt az Isten szolgálatába álltak az énekükkel is, mi pedig csak Istennek adjuk a dicsőséget. Nem való a templomban semmi olyan műsor, még olyan zene sem, amely nem az Isten szentségét és áhítatát önti a szívünkbe. Amikor arra már elkezdünk megmozdulni, és legszívesebben táncra perdülnénk, akkor az nem a lelkünket, az Istennel való kapcsolatunkat emeli az Isten közelébe, hanem a testünket indítja olyan mozgásra, hogy eltereli a figyelmünket a legfontosabbról. Nekünk erre is vigyázzunk el, hogy mi hangzik el, mit mondunk, amikor belépünk az Isten házába, a templomba, akkor is, amikor nem Isten tiszteletre jövünk, hanem akár csak egyedül is jövünk be. Érezzük-e, gondolunk-e az Isten szentségére? És amikor elkezdünk beszélgetni az Isten tisztelet előtt, után, az Istennek szentelt helyen, akkor miről beszélünk? Kipletykáljuk egymás dolgait? Más szemében a szálkát veszük észre, amiről pedig Isten igéje azt mondja, hogy először a magunk szemében kellene a gerendát észrevennünk. Ezek mind olyan dolgok, amelyeknek nincs helyük az Istennek szentelt helyen. De a berendezéseknél is emlékszem rá, amikor idejöttem, és megnéztem először a templomot, körbejártam, megdöbbenve láttam, hogy a karzatok padjai tele vannak firkálva, olyan bejegyzésekkel, dátumokkal, nevek beírásával, hogy valakiknek az volt a fontos, hogy ők itt jártak, és nem az, hogy itt van Isten köztünk. Az egész viselkedésünk, tisztességes öltözködésünk, megjelenésünk kell, hogy hirdesse az Isten szentségét. És aztán arról is szól az ige, hogy a mi testünk az Isten szent lelkének a temploma kell, hogy legyen. Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma? És ha mi oda vagyunk szentelve Istennek, akkor a testünkkel sem tehetünk akármit. Nem rongálhatjuk a testünket mértéktelen alkohollal, nikotinnal, kábítószerekkel, hiszen testestől, lelkestől nem a magunkéi vagyunk, hanem Jézus Krisztus tulajdonai. Oda tudjuk-e az Istennek szentelt helyet, akár így a templomot, akár a mi életünket, mint a testünk, amely Isten lelkének a temploma, oda szentelni az Úrnak. A második, amiben annak idején vétettek Izrael fiai, hogy az Istennek szentelt dolgokat nem adták oda Istennek. Az adományok, a felajánlások azt a célt szolgálták, hogy az Isten tisztelet zavartalanul folyjon, és semmi se akadályozza az Istennel való találkozást. Tudjuk, hogy akkor úgy rendelte Isten, hogy az egyik törzs, Izrael egyik törzse, a léviták, lévi törzse, teljesen álljanak be a templomi szolgálatba. És közülük kerültek ki a papok, az énekesek, a kapuőrök, a templomi kincstár felügyelői, minden olyan munka, ami a templom körül folyt, takarítás, rendbetétel, az ő feladatuk volt, és ezért a léviták nem kaptak földterületet, ahol lakjanak, hanem kaptak olyan várost, ahol lakhattak, és a város körül mezőt, ahol az állataikat legeltethették. De fizetésüket abból az adományból, a tizedből kapták, amit az emberek befizettek az Isten parancsa szerint. Ez nem csak pénzbeli, hanem a terményekben levő járandóság is volt. És ez biztosította a templomi szolgálatot. Így akkor a lévitáknak volt idejük arra, hogy a templomi szolgálatot végezzék. De amint nem kapták meg a járandóságukat, el kellett menniük dolgozni a mezőkre, és a templomi szolgálat látta ennek a kárát. És kedves testvérek, ma is Isten ezért várja, hogy a mi oda szentelt adományunkat is adjuk oda az Úrnak. A bibliai tizedet mind a mai napig befizethetjük az Úrnak, és akik félnek attól, hogy ez majd hiányozni fog, Isten arra nézve is ígéretet adott nekünk, hogy nem fogjuk ennek a hiányát érezni. Érdemes elolvasni a Malakiás könyvéből, amikor Isten elmondja és megígéri, hogy én bőségesen kipótolom nektek ezt, megnyitom az ég csatornáit, mennyei áldást árasztok, reátok. Ne akarjatok engem azzal becsapni, hogy nem adjátok meg azt, amit én kérek tőletek. Ma már kevesen vannak a gyülekezetekben, akik ennyire komolyan vennék a tizedüket, hogy oda szentelnék az Úrnak. De hát nem is mindig kell annak a teljes összegét, a templomi célra fordítani. Isten azt is meg tudja mutatni, hogy éppen hol van arra szükség, hogy oda szálljuk és oda szenteljük ezt a félretett részt. Van, hogy egy beteg családot segíthetünk vele, vagy egy szegény valakit, akinek erre van szüksége. Isten megmutatja, hogy éppen egy kórház, vagy egy szeretett otthon javára adjuk oda. De oda tudjuk-e szentelni az Úrnak, ami őt illeti meg? Hiszen tőle kaptunk mindent. Vegyük komolyan, hogy ami az Úrnak van szentelve, az ő neki is jár. És ez nem csak a pénzünkre vonatkozhat. Amikor a gyermekeinket megkereszteltettük, akkor ígéret tettünk arra nézve, hogy úgy neveljük, neveltetjük, hogy vallást tegyenek majd a hitükről. Már a Bibliában is olvasunk ilyet, hogy az első szülött fiú gyermekeket oda kellett szentelni az Úrnak. És nem csak az elsőt szentelhették oda szentelhették a következőt is. És amikor a mi gyermekeinkre nézve megtesszük ezt az ígéretet, akkor ehhez is igazítjuk-e aztán később az ő nevelésüket, hogy őket az Úrnak szenteltük. És önmagunkat oda tudjuk-e szentelni az Úrnak? Fel tudjuk-e vállalni a kereszténységünket, akár a templomon kívül is? Hogy ott is merünk-e szólni arról, hogy mi szoktunk imádkozni? Amikor például valakivel beszélgetünk, és látjuk, hogy az imádságos segítségre van szüksége. Merjük-e kimondani, hogy imádkozni fogok érted? És egyáltalán nem fogjuk ezt majd elfelejteni, hogy milyen ígéretet tettünk, hiszen az ima életünket is oda szántuk az Úrnak. Sokszor egy-egy ilyen alkalommal, amikor fölvállaljuk a kereszténységünket, többet is segíthetünk annál, mint amit gondoltunk. És nemrég hallottam valakiről, aki a repülőtéren, amikor az egyik utastársának elveszett a holmia, azt mondta, hogy ne félj, imádkozzunk azért, hogy megkerüljön, és egy perc múlva már a hangos bemondóba be is mondták, hogy találtak még holmit, és jelentkezzen érte az utas. És amikor együtt utaztak a repülőgépen, akkor tudtak beszélgetni egymással, és kiderült, hogy ő is keresztjén, és az egész úton az utazástól való félelem helyett tudtak közel kerülni Istenhez. Így, ha önmagunkat is oda szenteljük az Úrnak, akkor mindazt, amit tőle kaptunk, az erőt, az egészséget, a bölcsességet, kézügyességet, szép énekhangot, bármiféle talentumot használjuk úgy az ő dicsőségére, hogy ne úgy járjunk, mint az a szolga, aki elásta a talentumát, és azután nem élt az Úr dicsőségére azzal, amit pedig erre kapott. A harmadik, amit az igéből láthatunk, hogy az Istennek szentelt időt vegyük komolyan, hogy szenteljük oda, hiszen ezt is parancsba adja a mi Urunk. A 10 parancsolatban felszólít minket arra, hogy a 7. napot szenteljük oda neki. Ahogy Isten 6 napig teremtette ezt a világot, és a 7. nap megpihent, úgy tegyünk mi is, kövessük ebben az ő példáját, szenteljük a 7. napot egészen Istennek. Nehémiás megdöbbenve látta, hogy ott, abban az időben ez nem így történik. És azonnal intézkedett, a kapukat bezáratta a nyugalom napjának előestéjén, nem engedte be az árusokat, hogy akkor az Úr napján akkor hordják be az árujukat, és adásvétel legyen. Meg kellett állítani ezt külső eszközökkel. És úgy eszembe jutott az is, hogy pár éve mekkora felháborodást váltott ki, amikor ilyen külső megoldással próbálták a boltokat bezárni, hogy vasárnap ne legyenek nyitva, mekkora felháborodást lett belőle. Pedig milyen egyszerű lenne, hogyha akkor, amikor az Úr nyugalomnapja van, nekünk eszünkbe se jutna senkinek, hogy vásárolni menjen, és a boltot nyitva tartani nem lenne értelme, nem lenne érdemes. És a boltosok is odaszánnák azt a napot arra, hogy Istennek szenteljék a vasárnapjukat. De mit is jelent ez a hetedik nap? Sokan úgy értelmezik, hogy az azt jelenti, hogy akkor el kell menni a templomba, azután pedig a nap hátra levő részében már bármit tehetek, amit akarok, azt csinálok, amihez kedvem van. Azt hiszem, hogy érzékeljük mindannyian, hogy az ilyen ember a napja nagy részét nem Istennek szenteli, hanem önmagának. Vagy akkor azt jelenteni a nyugalom napjának a megszentelése, hogy egész nap ne csináljunk semmit, csak pihenjünk, meg esetleg a Bibliát olvasgassuk? Nyilván nem arról van szó, hogy Isten el akarja venni a mozgásunk lehetőségét is, vagy teljesen meg akar bénítani minket, hanem arra hívja fel a figyelmünket, hogy legyen vele töltött időnk, Istennel töltött időnk, hiszen a hét többi napján annyira elfoglaltak vagyunk, hogy nem jut arra időnk, hogy Istennel hosszabb időt is együtt töltsünk. Amikor Jézus a tanítványait számon kéri ott a Gecsemáné kertben, hogy még egy órát sem tudtatok imádsággal tölteni, virrasztani velem. Még egy órát sem. Tehát hol vagyunk mi attól, hogy egy óránál többet is az Istennel töltsünk? Hát Isten ezért is adta számunkra ezt a napot, hogy legyen időnk az ő számára is. Hiszen a lelkünkre is oda kell figyelnünk. Hiszen nekünk készülnünk kell arra, hogy egyszer itt fogjuk hagyni ezt a földi életet, és hogy oda költözzünk az Úrhoz. Hát miért nem töltünk már most vele úgy értékes időt, hogy majd mindörökké ővele lehessünk. És ilyenkor vasárnap elolvashatunk egy lelki könyvet, együtt lehetünk a családtagokkal úgy, hogy egy kicsit egymásra is jobban odafigyelni, amire nincs időnk hétköznap, és mindezt az Isten jelenlétében, az ő közelségében. Készülünk az ünnepre. Az ünnep is Istennek szentelt idő. A karácsony mennyire lesz fontos számunkra? Az, hogy legyen egy jó ebéd, vagy a karácsonyfa alatt sok ajándék. De mennyire tudjuk oda szentelni ezt az időt is arra, hogy az értünk érkezett Jézus Krisztusnak tudjunk örülni, aki megváltott bennünket. Az Istennek oda szentelt idő. Ha vasárnap akarnak jönni vendégek, föl tudjuk-e vállalni, hogy ne most gyertek, amikor én a templomba készülök az Isten igéjét hallgatni, vagy gyertek velem, és együtt menjünk el akkor, és akkor utána együtt is lehetünk még. De az első helyen az Isten legyen az életünkben, és minden más csak utána. Vizsgálj meg, Istenem, mondja a zsoltáros, vizsgáld meg szívemet, ismerj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vedess az örökké valóság útján. Olyan gyorsan elmúlik ez a földi életünk. Mennyit tudunk oda szentelni belőle az Úrnak? A helyet, a dolgainkat és az időnket. Amit Isten ebből elkér, adjuk oda teljes szívvel, és az ő áldása nem fog elmaradni az életünkből. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a Krisztus az énekem című énekeskönyv 673. számú énekét énekeljük, annak is a 4. versét. A 673. ének 4. verse így kezdődik: tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, mi is ugyanazt kérjük, mint a zsoltáros, hogy vizsgálj most meg bennünket, és hadd lássuk meg mi is, hogy hol tart az életünk. Minden olyan dolgot, ami nem minket illet, oda tudtunk-e már adni neked? Oda szenteljük-e a szívünket, a lelkünket, az egész életünket arra, amire kéred, a te szolgálatodra? Bizony, sokszor az van, hogyha nem figyelmeztetnek bennünket, akkor elmarad az is, amit a szívünkre helyeztél. Szeretnénk veled olyan élő kapcsolatban lenni, amikor észrevesszük, ez most nem a te utad, és idejében vissza tudunk lépni róla. Add meg, hogy ami számodra szent, a mi számunkra is az legyen. Vedess az örökké valóság útján. Megköszönjük, hogy az elmúlt héten is tapasztalhattuk mindenben a te közelségedet, segítségedet, erődet és áldásodat. És add, hogy ezt a mai napunkat is úgy tudjuk tovább folytatni, hogy amikor a templomból hazamegyünk, a neked szentelt időben jusson az imádságra
a veled való együttlétre. Olyan értékes idő, ami megtérül bőven, hiszen mindennek megvan a rendelt ideje. Taníts meg az időnket is jól beosztani, úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Légy, Urunk, a betegekkel, a szenvedőkkel, a fájdalmak és nyomorúságok között kiáltókkal, hallgass meg az ő imádságokat. Légy azokkal is, akik szomorkodnak és gyászolnak, akik szeretteiknek a hiányát érzik. Add meg, Urunk, hogy ők is megtalálják azt a vigasztalást, amit lelked által adsz a számukra. Imádkozunk az előttünk álló evangelizációs hétért. Áld meg az ige hirdetőt, aki jön közénk az evangéliumot hozni, és áld meg azokat, akik eljönnek és részt vesznek ezeken az alkalmakon, hogy a te igéd meg tudjon szólítani mindnyájunkat. Megújuljunk a hitünkben és a veled való kapcsolatunkban. Így készíts fel a következő vasárnapi úrvacsora vételünkre is, hogy az se egy megszokott dolog legyen, hanem igazán élő közösségünk lehessen veled, Urunkkal. És így hozzuk eléd gyülekezetünk gyermekeit, ifjait, a házaspárokat, akiknek a számára most délután is lesz alkalmunk, a családokat, az egyedül lévő időseket, magányosokat. Urunk, kinek-kinek végezd el a lelkében azt, hogy a te igéd legyen az irányadó, és hozzá tudják igazítani az emberi kapcsolataikat is. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat. Nagy nevedért. Amen. Együtt imádkozzuk fennállva az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem alkalmainkat. Ma délután 4 órakor tartjuk a házasköri alkalmunkat, és erre szeretettel hívjuk azokat a házaspárokat, akik az Istennel való kapcsolatukban és az egymással való kapcsolatukban is meg szeretnének erősödni, megújulni. Hétfőtől péntekig evangelizációs heti alkalmak lesznek. Nyilas Zoltán, pomázi lelkipásztor, egyházmegyénk esperese hirdeti köztünk az igét. Esténként 6 órai kezdettel a gyülekezeti teremben leszünk együtt. Szeretettel hívogatunk erre mindenkit. azok az alkalmak, amelyek nem esnek egybe az evangelizációval, a hétközben meg lesznek tartva, tehát kedden 8:45-kor imaóra lesz, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra. Kedden este 7 órakor az evangelizációs alkalom után egy presbiteri gyűlést tartunk, amelyre presbiter és pótpresbiter testvéreinket mindenképpen szeretettel várjuk, de tudjuk, hogy ezek a gyűlések nyitottak, tehát aki érdeklődik, az is eljöhet erre. Szerdán délután 5-től egy kézműves segítséget kérünk az idősek csomagjának az elkészítéséhez, és köszönjük azoknak, akik már eddig is ebben segítettek. Csütörtök este az evangelizációs alkalom után 7 órától énekkari próbát tartunk. Péntek délelőtt 9:30-től a mamakör tagjait várjuk együttlétre. Az esti női kör részvevőit viszont az evangelizációs alkalomra várjuk. Az evangelizációs hét végén, jövő vasárnap, hónap utolsó vasárnapja úrvacsoraosztás lesz, és így készüljünk rá. És jövő vasárnap délután lesz a gyülekezetben szolgálók adventváró alkalma, amelyre személyesen küldünk, vagy már küldtünk meghívást. Már most előre hirdetjük, hogy december 2-án, advent első vasárnapján, délután 5 órakor lesz zenés áhítat itt a gyülekezetben vendégi énekkar részvételével. Ezt plakáton is láthatjuk már kitéve. És hirdetjük azt is, hogy december 9-én, tehát advent második vasárnapján szeretettel várjuk azokat a házaspárokat, akik 25, 50, 60 éve házasok, hogy együtt adjunk itt hálát a gyülekezet közösségében. Erre is igyekszünk mindenkinek meghívót eljutatni, akiknek itt volt az esküvőjük a páhi templomban, az anyakönyvből megtaláljuk, de akiknek máshol volt az esküvőjük, és szeretnének együtt a többiekkel hálát adni, kérjük, hogy jelezzék, hogy őket is meghívhassuk erre. Hirdetjük azt is, hogy felnőtt konfirmációi csoportot szeretnénk indítani, akiknek elmaradt valamilyen ok miatt a konfirmációjuk, vagy akár a keresztelésük is. Szeretettel hívjuk erre a konfirmációi előkészítésre, amelyiknek a végén egy felnőtt konfirmációi alkalom lesz. Már néhányan jelezték, hogy ebben szeretnének részt venni. Keresztény részvéttel hirdetem, hogy eltemettük a vígasztalás evangéliumának hirdetésével Juhász János 56 évet élt atyánk fiát. Isten vigasztaló kegyelme legyen mindazokkal, akik ismerték és szerették őt. Adományok érkeztek. A múlt vasárnapi persejpénzünk 291.355 forint volt. Azért is volt ilyen összeg, mert meghirdettük, hogy egy szívműtét előtt álló kisgyermek részére adjuk, és még a gyűjtés előtt már elküldtünk 100.000 forintnyi adományt erre a célra, és megtudtuk, hogy ez is a része lett ennek a gyűjtésnek, de elegendő pénz összegyűlt, és már nem szeretnének további pénzeket felhasználni, hiszen az már nem őket illeti, ezt kérte az a lelkész házaspár. Így akkor, ami megmaradt ebből a persejpénzből, azt mindenképpen valami jótékonysági vagy diakóniai célra szeretnénk felhasználni. A templom fűtésére 20.000 forint adomány érkezett, Isten dicsőségére 3.000 forint, gyülekezeti karácsonyra 2.000 forint adomány. Isten áldja meg az adakozókat. Iratterjesztésünket is szeretettel hirdetem, bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók kaphatók az Isten tisztelet után. Jövő évre szóló bibliolvasó kalauz is már megérkezett. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 654. éneket énekeljük a Krisztus az énekem című gyűjteményből. A 654. ének így kezdődik: új szövetséged elfogadom, magam egészen odaadom. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Thank you.